rendetlenség a Marosvásárhelyi Rádióban. Tegyünk közösen rendet a trendben.
Jó napot kívánok! Magyar Izabella vagyok, a Trendetlenség műsor szerkesztője. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt, a Marosvásárhelyi Rádióban. Mai vendégünk Bekő Fóri Zenkő színésznő, akivel a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színházban beszélgettünk. Szó lesz színházról, gyereknevelésről, tapasztalatokról és őrül divatbeli szokásokról is. A műsor második felében Kövesdi Natália az akupunktúrás kezelésekről, illetve az akupunktúrás pontokról fog beszélgetni. A műsor támogatója a Magneó CLS, a személyes energiaforrás, mert szeretjük az egészséget. Ha tehetik, tartsanak velünk ma is. Ígérem, egy jó hangulatú beszélgetésben lesz részük. Mesélj picit magadról, hiszen most itt vagy udvarhelyen színésznő. Hogyan kerültél ennek a pályának a közelébe, vagy hogyan alakult a pályaorientációd?
Az egész ott kezdődött, hogy 5 évesen eldöntöttem, hogy mészégető leszek, de nem lettem. Akkor úgy döntöttem, hogy mészégetés helyett akkor a színészi pályára fogok lépni. Persze senki nem vette komolyan, talán még én sem, de ahányszor megkérdeztek, hogy mi leszek, azt mondtam, hogy színésznő, és mondták, hogy ja, persze. Gimnazista koromban fogalmazódott meg ez bennem határozottan, hogy most már tényleg viccet félretéve, tényleg színésznő leszek, amikor tagja lettem a Vitéz Lelkek színjátszó csoportnak, és már oda is azzal a céllal mentem, hogy itt valamiféle felkészülést kapok erre a pályára. Na hát ott belettem oltva színházzal rendesen, és innen már tényleg egyenes út vezetett ahhoz, hogy 2006-ban felvételizzek a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem színészi karára.
Mik azok a meghatározó élmények, amik újra és újra színpadra állítanak?
Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem érzem lelkileg megterhelőnek ezt a szakmát. Nagyon erősen az agyammal dolgozom, hogyha lehet ezt így mondani. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy elnyomom az ösztöneimet, vagy félreteszem az érzelmeket, de elég racionális lettem az idők folyamán, tehát ez a főiskolán mondjuk pont nem így volt. És éppen ezért nem érzelmileg megterhelő színpadra vinni bármit is, inkább egy kihívásnak tekintem, amit egy feladatnak, amit meg kell csinálni, amit végre kell hajtani, nyilván a legjobb tudásom szerint. Úgyhogy nem szoktam belerokkani lelkileg, nem is kell ezért újraépítkezzem. Minden munkában megtalálom az örömet, megtalálom azokat a pici dolgokat, amikből tovább léphetek, amik tanítanak, azt nagyon fontosnak tartom. Például ez egy zárójel, de életem egyik úgymond legrosszabb előadásában éreztem magam a legjobban az általam megformált szereplő bőrében. Uh-huh. Tehát mindig megtalálom azt, ami előrébb visz. Elég, az képest, hogy színész vagyok, elég zárkózott ember vagyok, tehát nem szívesen szólalok meg idegen társaságban, persze a sajátomban, hogy ne ott, sőt. Elég nehezen veszem rá magam ilyen dolgokra, de mindig arra jövök rá, hogy nem tudom, hogyha például banális példa, én vagyok udvarhelyen a babahordozó csoport vezetője, és amikor a babahordozó csoportnak van egy eseménye, és valakinek beszélnie kell, hát nyilván én leszek az, aki odaáll a mikrofonhoz, és akkor teljesen feloldódom ebben a szerepben. Tehát ezt a beszélőkémet, igen, azt nagyon gyakran tudom használni ilyen helyzetekben.
Közelebb kerültél magadhoz? Hiszen tudjuk, hogy nem egy olyan gyakorlatok vannak, amik pont ezt célozzák meg, az önismeretet.
Igen, ezzel abszolút egyetértek, aláhúzom, aláírom, felkiáltó jelt teszek mögé, többet is. Igen, a színház művészet az azt hiszem az önismeretről szól, úgy a rendezők részéről, mint a színészek részéről. Tehát, hogyha nem vagy tisztában önmagaddal, hogyha nem ismered a saját lelkednek a rezdüléseit, képtelen leszel belebújni valaki másnak a bőrébe. És például az alaptézise a színjátszó csoportunknak, mert hogy a kolléganőmmel ketten csinálunk egy színjátszó csoportot, talán ez, hogy ismerd meg önmagad, tehát a gyerekeket is afelé próbáljuk a színházi játékokon, drámajátékokon keresztül vezetni, hogy saját magukkal találkozzanak a végén. Nem hiszem, hogy létezik olyan színház, ahol az ember csak felületesen helyezi magát bele, tehát csak érintőlegesen van ott teljesen, bármennyire fáj is, igenis szembe kell állj a tükörrel, és szembe kell nézned önmagaddal.
Akkor beszéljünk kicsit erről a színjátszó csoportról. Hogyan alakultatok meg? Milyen feladatot éreztek magatoknak?
A csoportot Finciszki Andrea alapította, még azelőtt, hogy én ide kerültem volna, és amikor leszerződtem udvarhelyre, akkor már tudtam, hogy szeretnék részt venni egy színi csoport életébe. Ezért megkérdeztem tőle, hogy csatlakozhatnék-e. Azóta fej-fej mellett húzzuk magunk után a kölköket. Gimisek, tehát 9-12-esek, a város különböző iskoláiból, főleg a Backa Madarasi Kis Gergely Református Gimnázium diákjai, de vannak pallósok, gimisek, pedások, kósosok, mindenhonnan csurrannak, cseppennek. Tehát az a célunk, hogy minden évben egy-egy kis előadást bemutassunk, de hogyha nem jön össze, ez se baj. A lényeg az, hogy együtt legyünk, magunkkal legyünk, és együtt legyünk. Próbáink azok úgy néznek ki, hogy általában hetente egyszer találkozunk, csütörtökönként, 2 órára, amikor úgymond próba folyamatunk van, tehát előadásra gyúrunk, akkor hetente 2-szer is találkozunk, de hát mikor, hogy jön össze. Most egy kortárs darabbal foglalkozunk, aminek az írónőjének képtelen vagyok megjegyezni a nevét. A Belgrádi Játszótér című darabot dolgoztuk át egy kicsit maibbá. Gyerekekről szól, akik egy játszótéren találkoznak, és eljátszák a saját családi kapcsolataikat, tehát eljátszák az anyukájukat, a papás-mamásat játszanak kint. Mindegyik jelenet végén meghalnak a szülők, tehát a gyerekek megölik a szüleiket, meg is kérdezték a gyerekek tőlem, hogy úristen, akkor ezt most hogy, ez miért? És a darab fejtegetései alatt rájöttünk, hogy ez valójában a problémáktól és a konfliktusoktól való felszabadulást jelzi, tehát úgy idézőjeles rituális gyilkosságokat követnek el. Azért választottuk ezt a darabot a gyerekek beleegyezésével, mert azokról a családokról szeretnénk beszélni, ahol tényleg fennállnak ezek a problémák. Alkohol probléma, családon belüli erőszak, mint tudjuk, erről nem igazán szoktunk beszélni. Szőnyeg alá söpörjük a dolgokat. Már pedig nem kéne, és ezt a gyerekek is érzik.
Mi a színjátszó csoportotoknak a neve, hiszen ez nem hangzott el?
Ők az üvegfigurák.
Akkor térjünk rá a baba hordozó csoportra. Honnét indult el ez a csoport, vagy akár mozgalom, mert nagyon sokszor megmozdultál, kiálltál a kismamákért, felszólaltál értük, főként a nyilvános tereken, helyeken való szoptatás ügyében.
Hát ez nagyon egyszerű, de egyszer hadd tegyem oda, hogy nem egyedül vezetem a csoportot, hanem ketten vezetjük Hadnagy Ágnes, aki egy gyógytornász itt udvarhelyen. Az ötlet onnan pattant ki, hogy megszületett a gyerekem, és valamihez kellett kezdenem vele. Mivel úgy éreztem, hogy be vagyok zárva 4 fal közé, ezt úgy az első pár napban már, muszáj volt kimozdulnom, megpróbáltunk babakocsizni, a kislány úgy döntött, hogy ebbe ő nem vesz részt, nem partner benne, úgyhogy muszáj volt más alternatív megoldásokat keressünk. Szerencsémre még terhesség alatt kaptam kölcsön egy hordozókendőt, hogy majd kipróbáljátok, csak jó lesz. Akkor szimpatikus volt, tehát nem arról van szó, hogy úristen, én ezt nem akartam, és belekényszerültem ebbe a helyzetbe. Csak nem számítottam rá, hogy ilyen hirtelen. Akkor megtanultam felkötni magamra, a kicsit. Innen indult végül is az a vágy indított el ezen az úton, hogy találkozzak más olyan anyukákkal is, akik hordozzák a gyereküket. Mert annyira nem volt ez elterjedt, vagy nem is elterjedt, csak nem volt ennyire előtérbe helyezve. A másik meg, amiért nagyon fontosnak éreztem a csoport létrehozását, mert sajnos, és ez akkor derült ki számomra is, amikor megszületett a lányom, és elkezdtem olvasgatni a hordozásról. Nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy nem minden hordozó eszköz egészséges. Tehát vannak olyan hordozók, amiket nem ajánlunk, amik nem segítik elő az egészséges csípő és gerinc fejlődést. És ezért gondoltuk úgy, csatlakoztam az udvarhelyszéki anyákhoz, akik később sikerült egyesületté avanzsálniuk, és velük karöltve hoztuk létre végül, tehát az ők égiszük alatt hoztuk létre a babahordozós csoportot, ahol az elsődleges célunk informálni a frissen szült anyukákat, vagy a terhes anyukákat, vagy a majdan terhes anyukákat arról, hogy milyen alternatív megoldások vannak a babákkal való mozgásra. És ugyanígy találtam meg, vagy ugyanígy csöppentem bele a szoptatásos történetbe, ami szintén nagyon-nagyon fontos számomra, hiszen én a kislányomat igény szerint szoptatom most már 2,5 esztendeje. Sokan fenékre fognak ülni ettől az infótól, én ezt nem szégyellem, vállalom, addig fogjuk ezt folytatni, ameddig mind a kettőnknek jó, és ez is lenne amúgy a szoptatás lényege. Itt is ugyanaz a helyzet, mint a babahordozásnál, rengeteg téves információ van, nem is téves, inkább információ hiány, és ezért tartom fontosnak azt, hogy minél többet beszéljünk róla. Ez az egyik, a másik meg az, hogy ebben a mi furcsa társadalmunkban, ahol nem is tudom, felborultak az értékek, kicsit vissza kéne térni a normális állapothoz, hogy például a hiperszexualizált mell az nem egy szexuális segédeszköz, hanem az egy olyan dolog, amivel a gyermekedet táplálnod kell, és nem az az undorító, hanem az, amikor, mit tudom én, kiteszik ide-oda kirakatba. És ezt szeretném, tehát azt szeretném, hogyha normalizálódna egyáltalán a szoptatásról alkotott kép, vélemény.
Milyen eredmények vagy visszajelzések születtek?
Aki a mozgalomnak az élén jár, Fekete Éva, ő vidékünk szoptatási tanácsadója. Ezt is fontos hangoztatni, mert sokan nem tudják, hogy van ilyen, már pedig van, és Udvarhelyen van. Ő már 8 éve folytatja a felvilágosító hadjáratát, és azt mondja, hogy most így 8 év után kezdi látni azt, hogy igenis van hatása, egyre több anyuka szoptat, egyre inkább megkeresik, egyre nyitottabbá válnak ez iránt az anyukák, meg nem tabuként kezdik el kezelni az emberek. Persze még mindig van, aki elfordítja a fejét, vagy de hát ez ilyen, majd megszokják, nem tudom. Tényleg szeretném, egy kicsit visszatérnénk a normálishoz.
Készítesz ékszereket, Zenkő. Mesélj picit erről, milyen ékszereket, vagy milyen alapanyagokból dolgozol?
A Zizi, az ékszereim neve, ami ugye az én nevemből fakad meg egy kicsit ebből a ziziségből, amilyen én vagyok. Drótékszereket készítek, régen ezüstözött részdrótból készítettem, most már szinte csak vörös részből. Féldrága köveket használok fel, üveggyöngyöket, csiszolt, meg egyéb technikákkal kezelt kristályokat, szögeket, kulcsokat, gombokat, ami éppen eszembe jut. Kicsit bolondak ezek az ékszerek, mint én.
Milyen elképzelés alapján alkotod meg ezeket a drót ékszereket?
Hát ez abszolút a saját kútfőmből. Mondjuk nem igaz, hogy nem nézek más alkotók műveiből. Néha beírom bármelyik keresőbe a drót ékszer szót, és akkor ott végignézem őket. De általában ez úgy szokott történni, hogy kapok egy szép gyöngyöt, vagy beugrik egy forma, és akkor azt próbálom rekonstruálni, vagy beugrik egy fogalom, amit meg kéne fogni, drótba kéne zárni, és így kézikönyvem sincs, abszolút saját magamtól kezdtem el, és magamat fejlesztve csinálom a mai napig, még rengeteg tanulnivalóm van, most a gyerek miatt picit háttérbe szorult, most Gerda a legfontosabb, de még mindig csinálgatom őket, és nagyon szeretem őket csinálni, mert tényleg mindegyiket olyan nehezen engedem el, elkészülnek, és legszívesebben viselném az összeset. De nem, hanem menjenek és találjanak gazdát maguknak, mert azért teremtődtek.
A nap vitorla szétszakad, a felhő áll az ég szalad, messze már a gondolat, hogy nem jössz el, hogy másba vagy. Így szemszél a képhatár, az arcon túl nincs világ. I'm not afraid.
took my heart and let it bleed. You took my heart and let it bleed. You took my heart and let it bleed. Wrote your love songs in my sleep. Wrote your love songs in my sleep. Saw you dancing on the street. Saw you dancing on the street. Wrote your love songs in my sleep. And I recall the days we had before. And I know that we're not talking anymore. But it's late and I'm drunk, and I want you to know. I feel golden, golden, gold. And I'm the indigo. Hang your painting on the wall. Are you missing me at all? Losing sleep. Baby, it's you I really need. Don't make me bleed, don't make me bleed. It's you I need, it's you I need. And I recall
műsorunk vendége Bekő Fóri Zenykő színésznő, akivel a Székely udvarhelyi Tomcsa Sándor Színházban beszélgettünk. Maradjanak velünk, mert Zenkő beszélgetésünk végén egy verssel is megajándékoz bennünket. Igen, hogyha már trend, trendetlenség, akkor beszéljünk kicsit a te divatodról, hiszen azt gondolom, hogy egy külön világot, egy külön stílust, egy külön zenkő stílust képviselsz. Hogyan alakult a te ízlésed? Hogyan alakult a te divatod? Miket próbáltál ki?
Hát elsősorban szeretném leszögezni, hogy nem vagyok divatos, és nem vagyok normális. És ez a kettőnek az ötvözetéből született meg ez az általad kijelentett zenkő stílus. Hát én mindent kipróbáltam. Az az igazság, hogy úgy visszagondolom, a gimnazista éveimre se volt egy konkrét irányvonal, amit követtem. Volt olyan, hogy egyik nap bőgatyába mentem rapperként be a suliba, másnap kis kosztümbe is aktatáskával, tehát őrület. Vagy egy kicsit a rocker, tehát az állt egy kicsit közelebb hozzám, tehát a fekete, egy kicsit gott, nem tudom, egy-egy biztosítótű a fülben, kicsi lánc itt-ott, inkább az. Aztán az egyetemen meg most így visszagondolva, pont nemrég gondolkoztam, hogy mikbe jártam, hát nem tudom, minél furább dolgokba, minél szakadtabb legyen a farmer, vagy minél aszimmetrikusabb a szoknya, lógóbb a blues. Hát most is egy kicsit így vagyok vele. Tehát ez a nagyon kis csinos, elegáns stílus nem nagyon áll közel hozzám. Valahol a sportos, de az sem. A sportos és a, nem tudom, smart casual között lavírozok. Nyilván próbálok valamiféle irányvonalat követni, tehát a saját magam igénye szerint, akár színekben. Az egyetem alatt rengeteg színt hordtam, de legalább ötöt magamon, mert hát ugye a piros, a kékes, a zöldel és a sárgával, meg a türkizzel mennyire jó. Most inkább fehér, fekete, szürke, esetleg bordó, barna. Amivel inkább önkifejezek, azok a frizuráim. Tehát az elmúlt időben volt nekem szürke hajam, rózsaszín hajam, zöld hajam, lila hajam és kopasz fejem. Ez így sorrendben. Amikor a művészi beszéd tanárnőm ezt megtudta, akkor szinte fenékre ült, puszipapéva, amikor így felsoroltam egymás után a frizuráimat.
Mik ösztönöznek arra, hogy valamit változtass?
Az, hogy minél többet kipróbáljak, és azt hiszem, ez, amit az elején mondtam, hogy a gimiben is egyik nap ilyen, másik nap olyan, ez is onnan fakad, hogy kíváncsi voltam mindenre, hogy milyen vagyok én kopaszon, vagy milyen vagyok én rózsaszín haja, meg miért ne? Tehát ki tiltja meg, hogy rózsaszín hajam legyen, főleg, hogy gyereknevelésim voltam, mert azért így színházban annyira nem engedik meg, hogy ennyire szabadon válasz magadnak a mondjuk frizurát. De igen, mindig kíváncsi voltam arra, hogy mivé tudok átalakulni. Meg megunja az ember magát. Én mindig megunom magam.
És hogyan érezted magad zöld, illetve rózsaszín hajjal?
A rózsaszín volt a kedvencem, azt most is visszafesteném, azt a pinket. Azt most tényleg csak a színház miatt nem csinálom. A legfőbb kritikusom édesanyám és édesapám, de főleg édesanyám. Anyukám azt mondta a rózsaszín hajamra, hogy te Zenkő, hát neked ez nem áll olyan rosszul. Apukám is azt mondta, hogy jobb, mint a vörös. Igen, de ők is tudták, szerintem azért mentek ebbe bele ilyen könnyen, meg azért nézték el nekem, hogy ilyen őrült vagyok, mert tudták, hogy ez nem hosszú távú, hanem majd csak lesz normális haja is a gyereknek, a kopacot azt nem szerették. A férjem viszont nagyon támogat. Tehát amikor hazamentem egyszer úgy a fodrásztól, hogy a szinte derékig őrű hajam felét levágattam, tehát konkrétan a fél fejem kopasz volt, akkor megkérdezte, hogy a másik felén miért nem vágattam le? Miért nem hagytam meg csak középen? Úgyhogy mindig támogatja ezeket az őrültségeimet.
Ez a változási kényszer, hogy valami új, valami már történjen, legtöbbször nagyon rosszul végződik, tehát nagyon megbánja az illető.
Ahányszor bretont vágatok, mindig megbánom. Soha ne vágassatok magatoknak bretont, az nem jó. A breton rossz. Azt mindig... Fú, hát nem, egyáltalán nem raktam semmit a fejemre, sőt, az esett jól, hogy látják, hogy igen, ennek a nőnek nincs haja, tehát eltűnt. Jó, a kopacot úgy kell elképzelni, hogy nem volt leborotválva, de hát 3 millis volt, az szinte ugyanott van. Nem tudom, nagyon erősnek éreztem magam tőle. Ugyanúgy, mint amikor egyetem alatt először festettem meg vörösre a hajam, akkor éreztem magam a legerősebbnek, tehát ilyen, nem tudom, megyek feminista vezérnek, és legyőzök mindenkit. Ilyen érzés volt. Igen, van bennem egy kicsi ilyen vezetői vér, hogy mindent csináljunk, és azonnal is menjünk, és romboljunk. Nem, építsünk. Romboljunk le minden mást, és építsük fel a sajátunkat, hogy pontosítsak. Igen, ez mindig bennem volt. Nem tudom, szerintem a frizuráim is ezt támasztják alá. Általában ilyen extrém frizurákat választok, azért, mert azok erősek, mert azok jelentenek valamit, azok egy-egy felkiáltó jel az utcán. Én tényleg mindig megpróbálok egyenesnek és erősnek maradni, tehát kiállni a véleményem mellett, és azt hangoztatni is. És azt szeretném, tehát nekem az a vágyam, meg az utópiám, hogy egy ilyen társadalomba éljünk, hogy ne szégyeljünk egymás szemébe mondani dolgokat, és nem tudom, hogyha valakinek megmondod azt, hogy figyú, nem jó a hajad, attól ne az legyen a következménye, hogy a másik úgy gondolja, hogy többé nem vagytok barátok, hanem igen, van, mindenkinek megvan a saját véleménye, nem kell senkit áttéríteni a tiédre, de azért hadd mondjuk már el, hadd hallassuk a hangunkat, azért van.
Hogyan látod, igen, ezt a jelenlegi világunkat, akár legyen trend, akár legyen emberi kapcsolat, érzések, politika, a világ, hogyan tudnád megfogalmazni?
Felszínes. Biztos sokan mondják, vagy hát remélem, hogy sokan mondják, és remélem, hogy sokan észreveszik. Mindenhol ezt látom, minden felszínes, a kapcsolatok felszínesek, a trend is felszínes, minden felszínes, a beszélgetések felszínesek, nem szólnak semmiről, csak úgy éppen megérintik a dolgot, semmiben nem megyünk bele mélyen, hogy a férjem szavával éljek. A 2 perces videóba 3-szor belevitetünk, csak gyorsan suhanjunk át a dolgok felett, és semmi mellett ne álljunk meg, ne gondolkozzunk el, és semmi mellett ne álljunk ki, pedig ennek nem így kéne lennie. Igen, is van vannak ügyek, amik mellett ki kell állni, és nem csak ügyek, emberek, érzések, gondolatok, amik mellett és akik mellett ki kell állni és meg kell állni.
Befejezésképpen Zenkő egy verssel fog elbúcsúzni, egy verssel zárjuk a mai beszélgetésünket. Így előjáróban meséld el nekünk, hogy miért áll közel hozzád ez a vers.
Elmondom a címét, szerzőjét, hogy tudjátok, miről van szó. Ez a Duinói elégiákból az első elégia Rainer Maria Rilkének a verse, Nemes Nagy Ágnes fordításában. Ez fontos, mert azért is a kedvencem, mert Nemes Nagy Ágnes fordította, azért is a kedvencem, mert a legjobb barátnő mutatta, azért is a kedvencem, mert nagyon érdekesen ötvözi szinte az összes szerepemet, amit a legjobb barátnőmmel, Porogi Dorkával együtt csináltunk a Vásárhelyi Színművészeti Főiskolán, vagy Művészeti Egyetemen.
Akkor halljuk.
Hogyha kiáltanék, ki hallana engem az angyalok rendjéből, és ha netán szívére vonna hirtelen egyik, én belepusztulnék az erősebb lét közelébe. Mert hisz a szép nem más, mint az iszonyú kezdete, mit még elviselünk, és mennyire bámuljuk, mert megveti szemtelenül, hogy összetiporjon. Iszonyú minden angyal. Így visszafogom magamat, elnyelve sötét zokogásom hívó szavait. Ki volna az hát, aki kellene nékünk? Angyal nem, nem is ember. És a fülelő állatok észreveszik már, hogy mi bizonytalanul vagyunk mi otthon a megfejtett világba. Miénk maradtán valamely fa a dombon, hogy naponta viszont lássuk. Miénk maradhat a tegnapi utca. Egy-egy szokás hűsége, mely megmakacsolta magát, megtetszett neki nálunk, és nem ment. És itt maradt. Ó, és az éj. Az éj, ha világűrrel teli szél perzseli arcunk. Kié is nem marad ő. Az áhított, a lágyan józanító, a magányos szívre fáradtan várakozó. Könnyebb-e ő a szeretőknek? Ó, egymással ők csak sorsuk fedik el. Még nem tudod? Dobd ki karodból az űrt. Vágd a légzésre való terekhez. Tán a madárhad bensőbb lebegéssel érzi a tágasbb levegőt.
Into my